Folytatjuk a római levélnek a tanulmányozását. Ugye a gyakorlati keresztény életről szóló tanításokkal ismerkedünk meg a római levélnek ebben a szakaszában. A bevezető előadás a keresztény hívő életnek az legalapvetőbb szempontjára irányította a figyelmet, hogy miért él az ember úgy, ahogyan él. Mi a legfontosabb a kérdés, amit feltesz napról napra önmagának. Ugye, hogy azért él úgy az ember, mert az Isten szeretete megszólította és szorongatja őt, és a legfontosabb gondolkozásmód, amire az Isten el akarja vezetni az embert, az, hogy újra és újra feltegye azt a kérdést, hogy az Isten hogy gondolkozik bizonyos kérdésekről. Mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata, hogy ezt a szempontot elsajátítsa az ember. Ezután tér rá Pál apostol a különböző gyakorlati kérdésekre, és először is a keresztény életnek az egyik legfontosabb, vagy legalapvetőbb témájára, ez pedig a keresztény szolgálat a hívő közösségben. Ugye elmondhatjuk azt, hogy a kereszténység létrejövetele, a hitnek a megszületése a személyes életben, az egyén életében, az egy teljesen személyes dolog. Azt mindenki egyénileg kell, hogy átélje, hogy rádöbben a maga elveszettségére, és egyénileg kell felismerni és belekapaszkodni az Isten szabadító ígéretébe, az evangéliumba, hogy így mondjam, ezt nem lehet közösségileg megélni, ezt kinek-kinek személyesen kell tapasztalni, személyesen kell átélnie. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kereszténységnek a megszületése, a keresztény életnek a megszületése, a hitnek a megszületése, az a legszemélyesebb dolog az életben, az egy személyes dolog, de a következő lépésben a hitnek a megélése, a hitnek a gyakorlása, az már egy közösségi dolog. A kereszténységnek a legalapvetőbb tanítása a szeretet, és éppen ezért, ha valaki meg akarja élni, a gyakorlati életében meg akarja élni, hogy ő Krisztus követője, akkor kétféle közegre van szüksége, kétféle közeget fog keresni mindenképpen. Az egyik, hogy hogyan adhatja tovább azt a szeretetet, amit ő megismert, azoknak az embereknek, akik még nem ismerték meg. Hogyan lehetne megismertetni az emberekkel, hogy van reménység, van kilátás, van értelme az életnek, az Isten kegyelme nyomán. A másik közeg, amit keresni fog az ember, az azonos gondolkozású emberek, az azonos életszemléletű embereknek a közössége, hiszen az ember, amikor úgy dönt, hogy Krisztus követője lesz, amikor megszületik benne a bizalom az Isten iránt, akkor ezzel egy hatalmas nagy küzdelem kezdődik az életében. Úgy lehetne egy képpel szemléltetni, hogy olyan ez, mintha dezertálna egy hadseregből, és a e világ fejedelme ellen fordult, ahogyan a Biblia fogalmaz, és innentől kezdve egy ellenséges világban él, és kiszolgáltatva bizonyos értelemben folyamatos küzdelmet kell vívnia. Teljesen természetes, hogy keresi azokkal a kapcsolatot, akik hozzá hasonlóan dezertáltak, akik nem azt a gondolkozásmódot követik, ami szerint a világ jár, a világnak a negatív értelemben értve, ahogyan a Biblia használja ezt a fogalmat, az önzés gondolkozásmódja szerint. Keresi azokkal a közösséget, akik az Istent követni akarják, akik az Istennek engedelmeskedni akarnak, akik ezen az úton akarnak járni. Tehát a kereszténységnek a gyakorlati megélése az nem lehet egyéni. Az nem lehet emberektől elzárkózó, mert a szeretetnek a lényege az, hogy ahhoz már két ember kell. Az továbbadni, megélni, gyakorolni, ezt nem lehet elzárkózva önmagamban megtenni. Másrészt az az ember, aki elkezdi ezt a küzdelmet, aki saját magával szembefordul, aki, ismétlem, a világ, mint bibliai kifejezés, a világ gondolkozásmódjával, értékrendjével szembefordul, szüksége van testvérekre, szüksége van bátorításra, szüksége van megerősítésre, ahogyan Pál apostol a levél bevezetőjében fogalmazott, szüksége van arra, hogy egymás hite által felbuzduljanak, és így erősödjenek meg ebben a küzdelemben. Tehát ezért Pál apostol a gyakorlati kereszténységről szóló tanításban legelőször a gyülekezeti közösségről, a gyülekezeti életről, a gyülekezeti szolgálatról szól. Ja, hatalmas nagy ajándék a közösség, hiszen, amint említettem, olyan emberek közössége, akiket az köt össze, hogy az Isten követésére elkötelezték magukat, és az Isten értékrendje szerint szeretnének élni egy más értékrend szerint élő világban. A gyülekezetnek az is egy jelentősége és szerepe, hogy egyfajta tükröt tartson a társadalom elé. Hiszen a gyülekezetet, a hívő közösséget, a keresztény közösséget a legkülönbözőbb emberek alkotják. Nem a foglalkozásuk szerint jön létre ez a csoport, nem is a baráti társaság alapján jön létre ez a csoport, nem valamiféle egyéb érdeklődési kör alapján jön létre, ami egy tökéletes egységet biztosítana, nem a műveltség köti össze az embereket, nem is önmagában a szegénység, hanem a lelki szegénység köti össze az embereket. Tehát ahogyan a társadalom a legkülönbözőbb emberekből épül fel, úgy a keresztény közösség is különböző emberekből épül fel a társadalomhoz hasonlóan. Van azonban egy közös dolog. Ez az egy közös dolog, hogy az Isten törvénye a szívükben van, az Isten iránti engedelmesség a legfőbb vágyuk, és az Isten iránti szeretet motiválja, vezérli az ő életüket. Tehát van egy mini társadalom, amelyben a legkülönbözőbb emberek vannak, a legkülönbözőbb élettapasztalatokkal, a legkülönbözőbb jellemvonásokkal, és ez a közösség, ez önmagában hirdeti az Isten hatalmát és az Isten szeretetét, amennyiben megvalósul az, hogy együttműködnek ezek az emberek, és megvalósul az, hogy mindenki betölti a maga helyét ebben a közösségben. Ahogyan a társadalomban különböző feladatok vannak, és különböző habitusú embereknek kell együtt munkálkodni ahhoz, hogy működni tudjon a társadalom. Most itt van egy ellentársadalom, hogy így mondjam, van egy tükör, amely azt szeretné megmutatni, hogy a szeretet képes összehangolni a különböző embereket, és képes létrehozni egy olyan egységet, amelyben nem egyformaság jön létre, nem kockafejű lesz mindenki, hanem amelyben a különböző emberek képesek együttműködni a szeretet alapján. Nem pénzért, nem érdekből, nem a hatalom összetartó erejéből fakadóan, a félelemből fakadóan, hanem a szeretetből fakadóan. Ez a gyülekezetnek a rendeltetése, és ezért hatalmas nagy evangélium, egy élő gyülekezet. Ezt a szerepét azonban csak akkor tudja betölteni, hogyha, mint említettem, ez az együttműködés, ez a kölcsönös együttműködés, és mindenkinek a saját egyénisége szerinti feladatvégzés meg tud valósulni. Hogy hogyan valósulhat ez meg, erről szól a mai szakaszunk. Tehát nem kisebb kérdésről szól, hogy hogyan valósulhat meg ez, hogy egy olyan gyülekezeti közösség jöjjön létre az egyenként megtérő emberekből, a legkülönbözőbb emberekből, amely végül önmagában az evangélium hatalmát hirdeti, önmagában az Isten hatalmát hirdeti, mert különböző egyéniségeket képes összhangra vezetni és szeretett közösségre vezetni. Hát így hangzik a mai szakaszunk, a 3. verstől a 8. versig. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek ti közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert amiképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak, a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelídségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. Eddig tart a mai szakasz, amit ma este szeretnénk tanulmányozni. Azt mondja Pál apostol a 3. versben, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek ti közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Ugye, ahogyan érzékelhetjük is a Károli fordításból is, itt egy szójáték van a görög szövegben is, egy szójáték van. Más képen lefordítva így lehetne visszaadni ezt a gondolatot, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek, hogy senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolni kell, hanem mindenki azzal gondoljon, hogy józanon gondolkodjon, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mi is az, amiről az apostol itt beszél rögtön az első gondolatban? Mi az, amire utal, hogy senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolni kell, hanem kiki azzal gondoljon, hogy józanon gondolkozzon, amint az Isten adta a hit mértékét. Ugye Pál apostol tudja azt, hogy a gyülekezetben különböző feladatok vannak, különböző szükségletek mutatkoznak, és ezeket a feladatokat kell végezni. A gyülekezeti élet az úgy alakul ki, hogy az Isten megszólít egyes embereket, megszólít egyéneket, akik elkezdik élni a szeretet szolgálat életét, elkezdenek munkálkodni a körülöttük élő emberekért, mindazokért, akik a gyülekezet tagjai, mindazokért, akik nem tagjai a gyülekezetnek, és miközben így kialakul egy közösség, kialakul egy kör, aközben különböző igények, különböző szükségletek merülnek fel. Ugye az őskeresztény gyülekezet alakulását, hogyha nézzük, akkor egyrészt azt látjuk, hogy sokasodtak, gyarapodtak, egyre többen voltak, és ez bizonyos gyakorlati kérdéseket vetett fel, hogy hogyan osszák el szükséglet szerint a javakat, az élelmet, hogyan lehet megoldani, hogy ne legyen itt semmiféle visszaélés, ne legyen semmi akadály, hogy minden összhangban jól működjön. Amikor ez a szükséglet előállt, akkor az apostolok azt mondták, hogy nem helyes, hogy mi foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, hiszen az Isten arra hívott el bennünket, hogy az igét hirdessük. Ezért jelöljetek ki magatok közül olyan istenfélő embereket, akik szent lélekkel teljesek, akik bölcsek, akik igazságosak, és mi őket szolgálatba állítjuk, hogy elvégezzék ezeket a feladatokat. Ezek lettek a diakonusok. A másik példa, amit szeretnék idézni az apostolok cselekedeteiből, szintén az apostoli korban, amikor a gyülekezet tagjai szolgáltak az Istennek, kiki a maga képessége szerint, együtt imádkoztak, együtt könyörögtek, és amikor együtt könyörögtek és böjtöltek, akkor az Isten azt mondta, hogy válasszátok el Pált és Barnabást arra a szolgálatra, amelyre én elhívtam őket. Tehát mindenki végezte a maga szolgálatát, mindenki segített, ahogyan tudott, mindenki terjesztette az evangéliumot a maga képességei szerint, és miközben szolgáltak, és miközben könyörögtek azért, hogy betölthessék azt a feladatot, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, hirdetve az evangéliumot, aközben az Isten nyilvánvalóvá tette, hogy Pált és Barnabást kiválasztotta arra a munkára, hogy mint misszionárusok elmenjenek, és újabb területeken hirdessék az evangéliumot, és hogy gyülekezeteket alapítsanak. A gyülekezetnek meg kellett hallania ezt, és fel kellett ismernie az Isten szavát, és utána azzal fejezték ki, hogy megértették az Isten vezetését, hogy felszentelték erre a szolgálatra Pál apostolt és Barnabást, hogy a kezeiket rájuk vetették, és elküldték őket misszió munkára. Amikor ezekkel a feladatokkal, ezekkel a szükségletekkel szembesülünk, illetve azzal, hogy a gyülekezetnek feladata, hogy felismerje, hogy az Isten kit mire választott ki, milyen feladatra rendelt, mire készítette, sőt, hogy a bibliai gondolatokat egy kicsit beidézzem, hogy mi az a terv, amit az Isten az ember születése előtt már eltervezett, és amire készíti az egész élete során. A gyülekezetnek feladata, hogy ezt felismerje, elismerje, és erre bátorítsa az illetőt, illetve ezt kimondja, hogy ez a feladata. Ennyit jelent felszentelni, ennyit jelent a gyülekezetben feladattal megbízni, tisztséget adni valakinek. Csak hogy ezt fel kell ismerni. Másrészt pedig el kell fogadni. És ebben a pillanatban, amikor erről beszélünk, rögtön fölvetődik a kérdés, hogy vajon a gyülekezet felismeri-e? Vajon a hívő ember elfogadja a felelősséget, és vajon azt a felelősséget fogadja el, amit az Isten bízott rá. Amikor erről a kérdésről gondolkozunk, óhatatlanul ott van az a veszély, hogy emberek elkezdenek azon gondolkozni, hogy ki a nagyobb. Ki kapott látványosabb feladatot, kinek becsülték meg jobban a lelki képességeit, a talentumait. Óhatatlanul jelentkezik ez a probléma, hogy elkezdenek versengeni egymással, az emberi természet alapján legalábbis óhatatlanul jelentkezik ez, hogy elkezdenek versengeni egymással, elkezdenek egymásra tekinteni, elkezdik összehasonlítgatni. És felmerül a kérdés, hogy vajon engem megbecsülnek-e kellőképpen, vagy pedig mellőznek. Pál apostol ismerte az emberi természetet, tapasztalata volt ezekben a kérdésekben, és ezért azt mondta, hogy a nekem adott kegyelem szerint, az szerint, a tapasztalat szerint, ahogyan az Isten vezetett engem, amivel megajándékozott, mondom mindenkinek ti közöttetek, hogy a legfontosabb az, hogy senki ne fuvalkodjon fel. Senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolnia kell. Vagyis Pál apostol azt mondja, hogy az egyik veszély, ami a keresztény szolgálatot veszélyezteti, hogy egy ember elkezd arról gondolkozni, hogy ő milyen nagy dolgot tudna véghez vinni, hogyha őt elismernék, hogyha őt megbecsülnék, hogyha neki adnák ezt a feladatot. Aztán egy másik, de ugyanilyen jelenség az, amikor elkezdi kritizálni a másikat, és azt mondja, hogy bezzeg az ő helyében, én milyen jól meg tudnám oldani ezt a kérdést. Fenyeget a veszély azonnal, hogy az ember elkezdi máshoz hasonlítani magát, elkezd azon gondolkozni, hogy vajon őt megbecsülik-e kellőképpen, vagy elkezd azon álmodozni, hogy ő milyen nagy dolgokat tudna elvégezni, hogyha erre lehetősége nyílna, hogyha őt megbecsülnék, hogyha felismernék. Ugye különösen fenyegeti az embert ez a veszély akkor, hogyha nincs tisztában azzal, hogy mire van elhívva, és akkor, hogyha nem azzal foglalkozik, hogy betöltse az elhivatását. Az ember hajlamos arra, hogy nagy légvárakat építsen fel, hogy nagy elhatározásokat tegyen, hogy ő mit fog tenni, milyen nagy dolgokat fog tenni, és ezután minden maradjon úgy, ahogyan volt. Azt mondja Pál apostol, hogy ezt úgy lehet elkerülni, ha mindenki arra figyel, hogy ne arról gondolkozzon, hogy őt megbecsülik-e, hogy felismerték-e az ő kegyelmi ajándékát, és elismerték-e az ő kegyelmi ajándékát, és ha nem arról gondolkozik, hogy ő milyen nagy dolgokat tudna végezni, hogyha, vagyis senki ne gondoljon többet, mint amit gondolnia kell, hanem józanon gondolkodjon, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Hanem ahelyett, hogy arról álmodozna, hogy ő mit tudna végezni, vagy, és akkor itt hadd tegyek hozzá egy másik oldalt, amit általában nem szoktunk ide sorolni, de hasonló veszélyeket hordoz magában, vagy pedig azon aggódjon, hogy jaj, csak meg ne bízzanak, jaj, csak nehogy erőmön felül legyen, jaj, hogyan tudnám ezt elvégezni. A felfuvalkodottság és a kisebb rendűségi érzés egy pontban közös. Ez az egy pont pedig az én. Más irányból közelít hozzá, de az, hogy önmaga körül forog, és ezzel elvonja a tekintetet Krisztusról, ez mindenképpen közös benne. Tehát így lehetne még egy kicsit kitágítani ezt a gondolatot, hogy ejtsünk fogjul minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre, ahogy Pál apostol fogalmaz a Korintusi második levél 10. fejezet 5. versében, hogy az ember engedelmeskedjen az Isten akaratának. Vagyis se az ne vonja el a gondolatokat, hogy vajon engem megbecsülnek, hogy én mi mindent tudnék elvégezni akkor, hogyha megbecsülnének, se az ne vonja el a gondolatokat, hogy én félek, félek, hogy nem tudom betölteni, félek, hogy nem tudom elvégezni, félek, hogy mi lesz, és ezért inkább nem merem tenni, ezért inkább meg se próbálom. Ez ugyanolyan probléma. Ahelyett, hogy valamelyik irányba elvonná az ember gondolatait, ahelyett azt mondja Pál apostol, hogy én azt mondom, hogy józanon gondolkodjon, azzal gondoljon az ember, azon gondolkozzon, arra figyeljen, hogy józanon gondolkozzon. Amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mit is jelent ez, hogy józanon gondolkozni, és mit jelent ez a kifejezés, hogy amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Ugye van egyfajta képünk arról, hogy mit jelent józanon gondolkozni. Valami olyasmit lehetne megfogalmazni, hogy az álmodozások helyett megragadni az élet feladatait és végezni. Hogy felmérni reálisan a helyzetet, felmérni reálisan a lehetőségeket, felmérni a feladatokat, és nekilátni és végezni. Valami ilyesmit jelent a hétköznapi józan gondolkozás. De különös hangsúlya lesz ennek, számomra legalábbis különös hangsúlya van akkor, amikor a folytatást figyelembe vesszük, amikor ezt mondja az apostol, hogy amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét, tehát hogy azzal gondoljon az ember, hogy józanon gondolkozzon, ahogyan az Isten a hit mértékét adta neki. De ez a kifejezés, hogy az Isten adja a hit mértékét, ez egy nagyon elgondolkoztató kifejezés. Nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy de jó neked, hogy te hinni tudsz. Én nem kaptam ezt a kegyelmi ajándékot. De akkor most hogyan is van ez? Most akkor az Isten adja a hitet? És akkor vannak emberek, akik elmondhatják, hogy hát én kaptam a hitet, én örülhetek neki, én hiszek, és vannak emberek, akik azt mondhatják, hogy én nem kaptam a hit ajándékát. És irigykednek a többiekre, hogy hát jó neki, hogy tud hinni, mert valamiféle békességet talál az életben, de hát én nem kaptam a hit ajándékát. Most akkor hogy is van ez, hogy az Isten adja a hit mértékét? Hogy van ez most akkor, az Isten adja a hitet, és akkor az Isten tényleg különbséget tesz ember és ember között, és az egyik embernek lehetőséget teremt az üdvösségre, hiszen hitáltal van az üdvösség, a másik ember pedig eleve kizáratik az üdvösségből, mert nem tud hinni? Hogy is van ez a hit kérdés? Ja, hogyha ezt a kérdést körül akarjuk járni, akkor azt mondhatjuk, hogy valóban az Isten adja a hitet, amennyiben onnan közelítem meg a kérdést, hogy ahhoz, hogy hinni lehessen valamiben, ahhoz ennek alapot kellett teremteni. Ha az Isten nem dönt úgy, hogy Jézus Krisztus eljön helyettes áldozatnak, ha az Isten nem nyit utat az ember számára, hogy legyen miben hinnie, akkor nem léteznék hit. Legalábbis megalapozott hit nem léteznék. Lehetne reménykedni, nagyon sokféle hit van, de nagyon sok hit megalapozatlan. A hitnek az alapját az Isten teremtette meg azzal, hogy kinyilatkoztatta önmagát, és legfőképpen azzal, hogy odaadta Jézus Krisztust, hogy legyen az embernek alapja hinni a bűnbocsánatban, és megragadható legyen, hogy az Isten segíteni akar. Tehát a hit valóban az Istentől származik, mert amiben hihetek, azokat az ígéreteket, azokat az Isten tette az embernek, és annak a biztosítékát Krisztus halálával és feltámadásával az Isten teremtette meg az ember számára. Enélkül hinni az inkább hiszékenység lenne, vagy saját magam által gerjesztett hit lenne, semmint megalapozott hit. Másodszor azért is elmondhatjuk, hogy az Isten adja a hitet, mert ha valaki hitre jut, akkor elmondhatja azt, hogy az Isten kereste őt meg. Nem az ő érdeme, hogy megtalálta az Istent, hanem az Isten érdeme, hogy megtalálta őt a sok-sok ellenkezés és lázadás közepette is. Jézus Krisztus ezt példázattal érzékeltette az ember számára, amikor elmondott három példázatot egymás után, mind a három példázat a keresésről szól. Elmondta az elveszett juh példázatát, amely után utána megy a pásztor, és keresi addig, amíg meg nem találja az elkódorgott bárányt. Elmondhatjuk a bárányról azt, hogy teljes mértékben kiszolgáltatott a pásztornak, hogy a pásztor keresse őt meg. Ha egy bárány elkódorog a nyájtól, akkor nem alkalmas arra, hogy visszataláljon. Kétségbe esik, és elkezd eszét vesztve szaladni, és nem tudja, hogy hol van. Nem tudja, hogy hova megy. A pásztoron múlik az élete, hogy a pásztor utána megy, és megkeresi. Ez a példázat ezt hangsúlyosan elmondja. A második példázat, amit Jézus elmondott Lukács evangélium a 15. fejezetében, az az elveszett drakmának a példázata, amely nem tud bégetni sem, mint a bárány, hogy azt megtalálja az asszony, az teljes mértékben az asszony keresésétől függ. De addig keres, míg meg nem találja, ehhez kipakolja a házat, lámpást gyújt, kisöpör, és mindent megtesz, hogy megtalálja, de nem a drakma érdeme, hogy megtalálták. A harmadik példázat az egyszerre szól a vágyakozásról, az elveszett fiú példázata, a tékozló fiú példázata, és ez már szól arról is, hogy viszont az emberen is múlik, hogy megtalálható-e az Isten számára. Tehát az egyik oldalon elmondhatjuk azt, hogy a hit az az Istentől származik, mert az Isten teremtett alapot az ígéreteivel és Krisztus kereszthalálával. A hit az Istentől származik azért is, mert nem az ember érdeme, ha megtalálja az Istent, hanem az Isten türelmes keresésének az eredménye, és ezért az Istené a dicsőség, és az Isten kegyelmének köszönheti az ember. Harmadszor, erre a harmadikra majd később fogok visszatérni, a másik oldalon viszont azt mondhatjuk, hogy a hit az azon múlik, hogy az ember hogyan válaszol az Isten szeretetére, hogyan válaszol az Isten ígéreteire, és hogyan válaszol arra a szeretetre, amelyel az Isten megkeresi őt. Tehát hiába keresi az Isten az embert, és hiába ad ígéreteket az embernek, ha az ember nem szavaz bizalmat az Istennek. A hit az nem más, mint az ember válasza az isteni keresésre, az isteni szeretetre. A hit az a bizalom, amelyel az ember válaszolni tud arra, ahogyan az Isten keresi őt. A hit az a szövetségesi magatartás. Bizalommal viseltetik az Isten iránt, aki megkereste őt. Ez csak akkor jön létre, ha az ember hajlandó válaszolni. És ebben az értelemben a hit az nem ajándék. Ebben az értelemben a hit az egy döntés. Annak az eldöntése, hogy én akarok bízni az Istenben, vagy nem akarok bízni az Istenben. Rábízom magamat az Istenre, vagy pedig ellenállok az isteni keresésnek, ellenállok az isteni kérlelésnek, és nem vagyok hajlandó bizalmat szavazni neki. Tehát a hit egyrészt ajándék, egyrészt az Isten adja, másrészt a hit az azon múlik, hogy létrejön-e, hogy az ember hajlandó-e elismerni, hogy rászorul az Isten segítségére, és hajlandó-e bizalommal segítségül hívni az Istent. Egyszerűen ezen múlik a hit az ember életében. És mi az a harmadik, amin múlik még a hitnek a mértéke? Jézushoz oda mentek egy ízben a tanítványok, és azt kérték tőle, hogy növeld a mi hitünket. És Jézus nagyon elgondolkoztató, amit erre válaszolt. Azt mondta, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj a tengerbe, és beleszakadna a tengerbe. Gondolkozzunk egy kicsit Jézus válaszán. Hiszen Jézus arra válaszolt, hogy hogyan lehet a hit mértékét növelni. Hogyan növekedhet a hit. Ha akkora hitetek volna. A hitnek meg kell születni. Van egy pont, ahol a hitnek létre kell jönni, el kell dönteni az embernek, hogy a hitetlenség útját, a bizalmatlanság útját, vagy az Isten iránti bizalom útját kívánja járni. Ennek létre kell jönni, nem nagyot kér az Isten az embertől, csak akkora bizalmat kér, amekkora a mustármag. Kezdetnek ez elég. Ez a mustármag, ez kisebb, mint a mágszem. Ezt mindannyian ismerjük. Úgyhogy gondoljunk egy kicsit ebbe bele, hogy nem sokat kér az Isten. Nem lehetetlen az, amit kér, kis bizalmat kér. Mágszemnél kisebb bizalmat. De az legyen bizalom. Az legyen valódi bizalom. És utána pedig csak annyit kér, hogy ezt a bizalmat, ezt éljük meg. Ezt vessük az Istenbe. Ahogyan a mustármag akkor tud növekedni, ha belevetik a földbe, így az embernek a hite akkor tud növekedni, hogyha megéli. Hogyha kifejezi az Isten iránt, hogyha a bizalmat megéli abban az élethelyzetben, amiben van. És így adja az Isten a hitnek a mértékét. Az Isten az, aki alapot teremt a hitnek az ígéreteivel, ő az, aki megkeresi az embert, ez az ő érdeme, és ő az, aki a gondviselésében olyan próbákat, olyan élethelyzeteket enged meg az ember életében, ahol szükség van a hit gyakorlására. Ahogyan ezt megfogalmazza Pál apostol, hogy a hitnek a lényege, hogy nem látásban járunk. Amit lát az ember, azt miért hiszi? Tehát amikor jó körülmények között van, amikor nincsen nehézség, nincsen megpróbáltatás, amikor nem lát szükséget, akkor nem kell hinni. Akkor is kell, mert ilyen nincsen az ember életében, de ez most egy elnagyolt gondolat. Amit lát az ember, abban nem kell hinni. Akkor kell, amikor nem látom a megoldást. Amikor nem látom, hogy mi lesz a végkimenetele egy élethelyzetnek, amikor nem látom, hogy hova fog vezetni. Hinni akkor kell, amikor két választási lehetőség előtt állok. Az egyiket bizonytalannak nevezhetjük. Nem látom a kimenetelét, nem látom a biztosítékait. Csak egyet tudok, hogy az Isten azt mondja, hogy ezen az úton járjak. A másik a megfogható emberi, ami biztos, amire garanciát tudok vállalni, mert tőlem függ, és én meg tudom tenni. A hit választása el között, a két út között történik. Hitben járni azt jelenti, hogy az ember, amikor nem látja a megoldást, nem látja a kimenetelt, vagy éppen az ellenkezőjét látja, és minden gondolata vészt kiállt, akkor hallgat az Isten szavára, amelyik megszólítja őt abban a konkrét élethelyzetben, és azt kéri, hogy járj ezen az úton, és engedelmeskedj nekem. Hinni azt jelenti, hogy az ember bizalommal az engedelmesség útját választja, nem az emberi realitásokban gondolkozva, hanem azok ellenére is az Istennek való engedelmesség útját választja adott élethelyzetben. Tehát az Isten azzal tudja a hit mértékét adni az embernek, hogy így mondjam, ellenőrzött körülmények között az ő gondviselésében megenged élethelyzeteket, amelyekben tanulhatjuk, hogy mit jelent bízni benne. Amikor nem a biztos, kézzelfogható dolgokban járunk, hanem amikor bizonytalanban azt a döntést hozzuk, hogy rábízzuk az Istenre a megoldást, és elindulunk. Ja, ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor Izrael népe Kánaán földjét készült elfoglalni. Igen ám, de tavaszi áradás ideje volt, és a Jordán kiöntött a medréből. És az Isten azt mondta, hogy keljetek át, induljatok el. És nem nyílt szét egészen addig, míg el nem indultak. Akkor szétnyílt. Ott állhattak volna a partján, és gondolkozhattak volna azon, hogy ugyanhogyan keljünk mi át ezen. És kétségbeesve nézelődhettek volna. Az Isten akkor nyitott utat, amikor a papok beleléptek a vízbe. És onnantól kezdve a megáradt Jordán megállt, lefolyta. Szóval alsó rész is át lehetett menni száraz lábbal. De az Isten ekkor nyitott utat. Hitben járni valami ilyesmit jelent. Az ember tudja, hogy mi az Isten akarata, tudja, hogy mit jelent neki engedelmeskedni. Van egy konkrét élethelyzet, ahol az emberi logika, az emberi látás mutat egy biztos utat, egy bizonytalannal szemben. És lehet, hogy tudom még azt is, hogy ez a biztos út, ez nem jó. Ez a biztos út, ez nem olyan nagyon jó, de legalább biztos. A másik pedig egy megfoghatatlan, emberi szemmel, emberi kész számára az Isten beszédére alapul, és az Isten azt kéri tőlünk, hogy mi bízzuk rá, hogy meg lesz a megoldás. Bízzuk rá, hogy ez jó lesz, és hogy lesz jó végeredménye. Ezt jelenti hitben járni. Tehát akkor hogyan adhatja az Isten a hitet az embernek? Azzal adhatja a hitet, hogy megkeresi, megszólítja, ígéreteket ad, és bizalmat kér tőle. Az ember eldönti, hogy bizalmat fog-e gyakorolni az adott életkörülményei között, rábízza az Istenre a megoldást, és az engedelmesség útját választja, vagy pedig a biztos, de rossz emberit választja. És hogyha az ember elfogadja az Istentől az élethelyzeteket, a megpróbáltatásokat, a nehézségeket és a bajokat, és rábízza magát az Istenre, akkor tapasztalatot fog szerezni. És ennek a tapasztalatnak az eredményeképpen növekedni fog a bizalma, mert már nem csak bízik az Isten beszéde alapján, hogy az Isten teljesíteni fogja az ígéretet, hanem tapasztalat erősíti meg. Szaván fogtam az Istent, kifejeztem a bizalmamat iránta, és az Isten meghallgatott és megsegített. Ezzel a tapasztalattal fog gazdagodni az ember, és így növekedhet a hit mértéke, mert elmondhatja, hogy mindeddig megsegített engem az Isten, és előre tekintve a jövőre nézve is azt mondhatja, hogy ezután is segíteni fog az Isten, ha továbbra is az engedelmesség és a bizalom útját választom. Így az ember olyan Isten ismeretre tehet szert, amilyen Isten ismeretet semmilyen más módon nem szerezhet meg. Nem szerezheti meg a másik embertől, mert ezt a tapasztalatot egyénileg kell megélni, ismét csak. Ezt csak azt tudja igazán befogadni, azt tudja értékelni, aki maga élt át. Egyetlen egy olyan tapasztalat, amikor az ember egy élethelyzetben bizalmat szavazott az Istennek, az csak egy kicsi is volt, de valódi bizalom volt. És ennek eredményeképpen átélte, hogy az Isten hogyan segített rajta, többet jelent, mint másoktól meghallgatni 10 tapasztalatot. Mert ez személyes, ez a sajátja. Az Isten tehát növelni akarja az ember hitét, azzal, hogy az élet nehézségei között, próbái között a bizalom útjára tanítja, és nem akármilyen próbákat enged meg, hanem minden próbát megvizsgál, és mérlegre teszi, hogy megállhat benne az ember hitáltal, bizalom alapján, vagy ez akkora próba, ami még irreális, amiben még nem tud megállni, mert ekkora bizalma még nincsen. És akkor itt kanyarodjunk vissza a józanon gondolkodni kifejezéshez. Az Isten akkor tudja növelni az ember hitét, a hitének a mértékét, ha az ember ahelyett, hogy álmodozna, és légvárakat építene arról, hogy ő milyen hasznos szolgája tudna lenni az Istennek, ahelyett megélni a mindennapokban a hitet. Ahelyett szembenézne azzal, hogy ma milyen megpróbáltatás van az életemben, ma miben kell bizalmat tanúsítanom az Isten iránt, és nem látásban járnom, hanem hitben járnom. Ez az egyik része. Másrészt pedig, hogyha elfogadná azokat a feladatokat, amik elé a mai nap kötelessége állítja, amit az Isten gondviselése alakít az ember életében. A naponként elvégzett feladatok, a naponként megharcolt hitharc, a naponként megküzdött bizalom fogja az embert felkészíteni nagyobb feladatok betöltésére. Ez egy egyszerű lelki törvényszerűség. Azt mondja Jézus Krisztus az evangéliumban, aki a kicsin hű, az a sokon is az. Arra tud az Isten nagyobb feladatot bízni, aki a kis dolgokban megtanult engedelmeskedni, megtanult hitben járni, megtanulta elvégezni a feladatokat, megtanulta a kötelesség iránti hűséget, ez az ember alkalmassá válik nagyobb felelősségek betöltésére is. Egy nagyon szép élettörténet a Bibliában, Elizeus prófétának az élete. De ide lehetne idézni ehhez a gondolathoz, hogy a kis feladatok hűséges betöltése által készül fel az ember, a nagyobb feladatok felelősségek betöltésére. Ide lehetne idézni József élettörténetét, hogyha van időnk, gondoljuk majd át otthon ebből a szempontból. Ide lehetne idézni Dániel prófétának az élettörténetét. Ide lehetne idézni Józsuének az élettörténetét a Bibliából. Én most Elizeus próféta életét szeretném kiemelni egy néhány szóban. Elizeus prófétáról azt olvassuk, hogy egy földművelő családnak a gyermeke volt, és megtanulta Elizeus azt ebben a családban, hogy ha elkezd szántani, akkor ne azon gondolkozzon, hogy van-e neki kedve ahhoz, hogy végigmenjen a barázdán, vagy nincsen kedve hozzá, meg ne azzal foglalkozzon, hogy most mennyire fáradt, meg mennyire nem fáradt, de megtanulta azt, hogy van egy feladat, amit el kell végezni. És ha elkezdte a szántást, akkor végig kell végezni, méghozzá maga idejében kell elvégezni. Ez volt, hogy így mondjam, az alapképzése Elizeusnak. Így indult el Elizeus. Megtanult dolgozni, megtanulta a kötelességeket teljesíteni, elvégezni. Megtanulta azt, hogy ezekre tekintsen, és ne másra tekintsen, ne a szórakozásra, ne a gyengélkedésre, ne a kedvre tekintsen. És az Isten megszólította őt Illés próféta által, és elhívta prófétai szolgálatra. És a prófétai szolgálatának az elején nem nagy látványos dolgokat kellett Elizeusnak tenni, az volt a feladata például, hogy vizet öntsön Illés prófétának a kezére. Tehát továbbra is fizikai, gyakorlati dolgokban szolgált, de már az Isten elhívta őt, hogy együtt munkálkodjon Illéssel, és készüljön a feladatára. És És Elizeus próféta mindeközben megtanulta azt, hogy teljesen az Istenre hagyatkozzon, és amikor Illés befejezte a szolgálatát, és az Isten elragadta őt, akkor Elizeus átérezve a szolgálatának a felelősségét, a nagyságát, a feladatát, azt kérte az Istentől, hogy legyen az Illésben megnyilatkozó isteni léleknek a kettős mértéke az ő életén. Illés próféta hatalmas nagy szolgálatot végzett, hiszen egy bálványimádásból kellett Izrael népét felébreszteni, és az élő Isten tiszteletéhez visszafordítani. És látszólag Elizeus próféta kevésbé látványos szolgálatot végzett, de ez a kevésbé látványos szolgálathoz szükség volt egy olyan emberre, aki kitartó, aki folyamatosan munkálkodik, aki nem csügged el, és aki tudja, hogy csak az Isten segítségével képes ezt a munkát végezni. Ritkán szoktuk átgondolni azt, hogy Elizeus prófétának a kérése az arra vonatkozott, hogy kettős mértéke legyen az Illésben levő léleknek. Mert ahhoz a munkához erre volt szükség. Ahhoz, hogy ne csak egy hitbeli állásfoglalás legyen, hogy az Úr az Isten, hanem hogy ez valósággá váljon emberek életében, hogy mi az élő Isten tisztelői vagyunk. Ehhez türelmes, kitartó munkára volt szükség, és erre Elizeus próféta azáltal készült fel, hogy megtanulta otthon elvégezni a fizikai munkát, és hogy elfogadta, hogy amikor az Isten elhívta a prófétának, akkor nem valami nagy dolgokat bízott rá rögtön, hanem szolgálnia kellett Illés prófétát mindig abban, amiben éppen a szükséglet hozta. Tehát Pál apostol mintegy azt mondta ki ebben a harmadik versben, hogy azért fontos, hogy az ember ne légvárakat építsen, ne azon gondolkozzon, hogy megbecsülik, nem becsülik, azt a munkát végzi, amihez kedve van meg, amit ő szerinte nagyon jól tudna végezni, hanem azzal gondoljon, hogy józanon álljon hozzá az élet hétköznapi terheihez, és az élet hétköznapi eseményei között élje meg a bizalmat az Isten iránt, és gyakorolja az engedelmességet, és végezze el hűségesen a napi feladatait az Isten félelmében, az Istennek engedelmeskedve. Azért olyan fontos ez, mert egyrészt csak így lehet hitben növekedni, mert csak így lehet tapasztalatokra szert tenni. Tapasztalatra csak úgy lehet szert tenni, hogy jön egy nehézség, és a nehézségben nem kétségbe esik az ember, hanem bizalmat tanúsít. Jön egy kísértés, és a kísértésben nem fellázad az ember, és később, amikor már a bűne agyonnyomja, akkor eljut bűnbánatra, hanem engedelmesség mellett dönt, elhatározza és eltökéli az engedelmességet. Akkor győzelmet lehet aratni a kísértésekben is. Így lehet tapasztalatot szerezni az Istennel, és így lehet növekedni. És az Isten, a gondviselő Isten, aki minden ember életére tervezett, a gondviselő Isten olyan próbákat és olyan feladatokat hoz az ember számára, olyan emberekkel köti össze, és olyan tapasztalatokat ad neki, amikkel felkészíti arra a feladatra, amit ő jelölt ki számára. Ha valaki így éli meg a hit életét, napról napra józanon, a hétköznapi élet terheit hordozva, tanulja a bizalom megélését az Isten iránt, ennek az az eredménye, hogy az ember végül felkészül annak a feladatnak a betöltésére, amit az Isten tervezett el számára. Ennek fényében értelmet nyer minden nehézség, értelmet nyer minden kísértés, értelmet nyer minden megpróbáltatást. Mert mindegyik annak a kiváló alkalma, hogy az ember megélje a hitet. És ezért örömmel fogadhatja az ember valóban, és nem zúgolódva és kétségbeesve, hogy jaj, már megint mi történt velem, már megint mivel kell küzdenem, már megint milyen nehézség van, hanem azzal az örömmel, hogy ez csak egy újabb alkalom arra, hogy az Isten iránti bizalmamat megéljem. Ha ez nem lenne, akkor nem élhetném meg. Nem lenne miben gyakorolni, nem lenne miben kifejezni. És tényleg megrázó az ember számára, amikor azt tapasztalja, hogy évek során az Isten úgy alakítja az életét, hogy pontosan arra készíti fel, hogy egy-egy élethelyzetben tudjon segíteni. Tudjon segíteni azzal a tapasztalattal, amelyet az évek során az Isten adott neki. Hogyha az ember kész a hibáit belátni, és kész saját magával őszintén szembefordulni, és a saját bűneivel szembefordulni, akkor az Isten még a hibáit is az evangélium szolgálatába állítja az embernek. Ha megbánta, ha megszabadult tőlük, és az Isten szolgálatára odaszánta magát. Az Isten tehát így készíti fel az embert, még a másik oldalon elmondhatjuk azt, hogy ha valaki, egy mondatot konkrétan olvastam egy emberről, azt írta róla valaki, hogy az egész élete eltelt abban, hogy azon gondolkozott, hogy milyen nagy dolgot tudna megtenni, és közben elhaladt azok mellett, a kis dolgok mellett, amelyek felkészítették volna arra, hogy betöltse a nagy dolgot, hogy teljesítse az Istentől rendelt feladatát. Ez a veszély mindenkit fenyeget. Ettől a veszélytől egyetlen egy dolog tudja megőrizni az embert, hogyha józanon gondolkozik, szembenéz azokkal a küzdelmekkel, amik elé a mai nap állítja. Ahogy Jézus mondta, elég minden napnak a maga baja, de annak a napnak a baját azt hitben harcolja meg. Annak a napnak a nehézségét hitben hordozza, az Isten iránti bizalmat megélve. És ez, ha ezt teszi egy ember, ez megóvja attól a gyülekezetet, hogy a ki a nagyobb kérdés előkerüljön. Ezt én nyugodtan kimerem mondani, hogy abban a gyülekezetben, ahol így élik meg az emberek a maguk harcait, hogy azt nézik naponként, hogy milyen feladatot ad nekik az Isten, és hogy mi az a nehézség, ahol a bizalmukat kéri az Isten, akik ezt így gyakorolják, abban a közösségben a ki a nagyobb kérdés nem kerül elő. Ez akkor kerül elő, amikor az emberek ráérnek. Amikor ráérnek mással foglalkozni. Amikor tele van a kezük munkával, és tele van a szemük azzal, hogy feltekintsenek Krisztusra, mert bárhova máshova néznek, ott nehézség és baj van, akkor nem érnek rá ilyen kérdésekkel foglalkozni. Tehát, hogy így mondjam, kettős haszna van ennek a magatartásnak, ennek a gondolkozásnak. Pál apostol nem véletlenül kezdi ezzel a gondolatot, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek, hogy józanon gondolkozzon. Ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolnia kell, hanem józanon gondolkozzon, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét, mert ezzel egyrészt így készül fel a szolgálatára az ember. Az Isten tudatosan hoz olyan nehézségeket, olyan feladatokat, amiknek később lesz majd az eredménye meg, később mutatkozik meg, hogy ezzel előkészített valami nagyobb feladatra. Másrészt, így válhat valóra az, hogy a gyülekezeti közösséget, egy hívő közösséget ne a viszály, ne a perpatvarkozás, ne a féltékenység, ne a széthúzás jellemezzen, hanem az együttmunkálkodás, hanem az Istenre figyelés és az Isten akaratának a követése.